A beszélgetésünk apropója a Fájdalomkezelő Kisokos című könyvük, és szeretném, ha alapvetően a könyv tartalmáról beszélgetnénk, és így is segítve azokat, akik hallják ezt a beszélgetést, és érinti őket, a gyermekeiket a fájdalomkezelés, de először a könyv megszületésének indokáról beszéljen. Miért érezték fontosnak, hogy elkészüljön? Talán segíthet a megválaszolásban az, hogy az alcím az, hogy önsegítő kalauz szülőknek. Miért írták meg ezt a kötetet?
Az a tapasztalat vezetett a könyv megalkotásához, hogy magas a száma azoknak a pacienseknek, akiknek krónikus fájdalma van. Itt van magyarországi adatunk is, én 2016-ban csináltam egy ilyen kutatást országosan 22 iskolában, és abból is az derült ki, hogy minden 12. gyermeknek van olyan súlyos krónikus fájdalma, ami miatt nem jár iskolába, nem találkozik a barátaival, nem tudja a hobbiait kiteljesíteni, tehát olyan mértékben befolyásolja a fájdalom az életét, hogy ez kezelést igényel. Itt leginkább fejfájással, hasi fájdalommal, illetve ízületi derék izomfájdalommal élő gyermekekre kell gondolni. Itt a kutatás azokra irányult, akiknek vagy folyamatos fájdalmuk van, vagy minden nap van panaszuk, és voltak olyan életminőségkérdőívek, amiben azt néztük, hogy emellett, hogy ilyen rendszeres fájdalma van, az életminősége is nagyon alacsony, tehát a normál alatt van jelentősen, és ezek tartoznak ebbe a kategóriába. És ha ezt a minden 12. 10 évest összesítjük, vagy számszerűsítjük, akkor ez egy olyan körülbelül 60 ezer gyermeket jelent, akiket nem tudunk egyiküket kezelni személyesen a fájdalomkezelő centrumunkban, és akkor emiatt kezdtünk el tulajdonképpen az elmúlt egy-két évben ezen gondolkodni, hogy milyen módon lehetne őket megtalálni, vagy őket segíteni.
Meg hát persze a szüleiket, mert gondolom, hogy alapvetően a szülők fogják forgatni a könyvet, és átültetni az abban tanultakat. Itt már is használt egy fogalmat, hogy krónikus fájdalom. Megteszi, hogy elmondja a különbséget a krónikus fájdalom, meg az idézőjelben a sima fájdalom között. Hogy különböztetik ezt meg?
Igen, mindenki ismeri azt a fájdalmat, amikor megégett a kezét, vagy megvágja, vagy akár egy vérvétel, vagy orvosi beavatkozás kapcsán fájdalmat él át. Ez a szervezetnek egy ilyen védekező rendszere, ami ezt a fájdalmat detektálja. Ha ez a fájdalom csak rövid ideig áll fenn, mondjuk a vérvétel kapcsán egy pillanatig, vagy egy-két másodpercre élünk meg fájdalmat, akkor ezt akut vagy heveny fájdalomnak hívjuk. Ugyanúgy még ebbe a kategóriába tartozik, ha valaki eltöri a kezét, vagy van olyan sérülése, ami egy-két hét alatt aztán meggyógyul, vagy akár egy műtétből való lábadozás is ebbe a kategóriába tartozik, de vannak olyan betegek, akiknek a fájdalom a normál gyógyulási időn túl is fennáll. Ez általában 3-6 hónapot mond a szakirodalom, hogy akkor beszélünk már krónikus fájdalomról, hogyha ez ilyen hosszú ideig fennáll, vagy újra és újra visszatér ez a fájdalom. Azért érdemes a kettőt egymástól elválasztani, mert teljesen más funkciója vagy más háttere van a két állapotnak. Hát az akut fájdalom, mint említettem is, nyilván az a cél, hogyha valami forróhoz nyúlunk, akkor elvegyük a kezünket, tehát védi a szervezetet. A régóta tartó krónikus fájdalomnál már ez a funkció nem áll fenn, annak ellenére, hogy ugyanazt érezzük, egy másik problémáról van szó. Ott már elindul egy ilyen változása az idegrendszernek, amit mi így is mondunk, hogy érzékenyedik az idegrendszer, vagy ez a fájdalom küszöb, ez nagyon alacsonnyá kezd válni, tehát kicsit is szoktuk mondani, hogy ez a riasztó rendszer, ez egy ilyen nagyon érzékeny állapotba kerül, és állandóan jelez akkor is, hogyha nem kéne, hogy jelezzen.
Mit tud tenni az orvostudomány a fájdalommal, ha gyógyítják azt az okot, ami a fájdalmat indokolja, az elégséges-e, vagy kell-e külön a fájdalommal, lehet-e külön a fájdalommal orvosi körülmények között valamit kezdeni, segíteni, elmulasztani?
Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm szépen, ugyanis rávilágít tulajdonképpen a lényegre, mert akut fájdalomnál ott például gyógyszereket, fájdalomcsillapítókat adhatunk, vagy érzést tenítheti a fogorvosa, mondjuk a fogat kezeli, és ezek általában nagyon jól működnek ezek az eljárások. Viszont krónikus fájdalomnál ott nyilván első sorban fontos az, hogy tisztázódjon az, hogy van ennek a hátterében valami eltérés, mondjuk akár egy fejfájás kapcsán, hogy valakinek van egy orrmelléküreg gyulladás, vagy bármi, ami egy arcfájdalom kapcsán, amit el lehet esetleg kezelni, vagy hasi fájdalomnál kizárjuk a vérgyulladásos és egyéb betegségeit. Ha viszont ilyen nincs, vagy akár egyébként ehet is, de mert hogy olyan betegek is vannak, akiknek van egy alapbetegségük, de mellé jön ez a fájdalombetegség is, vagy a krónikus fájdalom. Tehát mind a kettő variáció előfordulhat, és elő is fordul a mi rendelésünkön is. Tehát a legjobb példa talán az ízületi gyulladás, reumás betegségek, mindenki hallott már róla, ott ugye az ízület gyulladt, tehát különböző gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel kezeli a reumatológus, de előfordul, hogy valahogy a gyulladás mégiscsak lemegy, de a fájdalom ott marad. És hát ez az egyik variációja annak, hogy valaki érzékenyé váljon, vagy a fájdalomérző rendszere érzékenyé váljon, hogy ott van egy gyulladás, egy visszatérő gyulladás, ami aztán hát nincs ott, de maga a fájdalomérző rendszer érzékenysége az viszont fennmarad. A másik oldal pedig azok a betegeink, akiknél nem volt gyulladás, vagy nem volt olyan mértékű ilyen szövetsérülés, károsodás, ami magyarázza a panaszaikat. Itt is azért a kezdetekkor egyébként van sokszor valamilyen akut esemény, tehát mondjuk egy fájás esetén akár beverte a fejét, vagy volt egy vírusos betegsége, hasi fájdalomnak szintén sokszor van egy hasmenéses betegség a panaszok kezdetén, de a fájdalom fenntartásában már nem egy vírus felel, vagy egy salmonella fertőzés, hogy még mindig fáj mondjuk a gyermek hasa, hanem a háttérben az áll, hogy a rendszert lehet, hogy az elején érzékenyítette bár ez a vírus fertőzés, de utána a különböző pszichológiai, a szociális, tehát lelki és társas tényezők, amik azért felelnek, hogy ez a fájdalom aztán fennmaradjon. Mondok egy példát, valakinek van egy hasmenéses betegsége, de közben költözik a család, iskolát vált, esetleg elveszti a barátait, mivel egy új helyre ment, új tanárok vannak, nehogy Isten, még a családban is történik valamilyen betegség, felüti a fejét, vagy akár meghal valaki, és akkor ezek így egyszerre tudnak szintén hatni a fájdalomérző rendszerre, és aztán így tud például fennmaradni egy hasi fájdalom.
Ki tudja eldönteni azt, hogy hogyan lehet azt eldönteni, hogy mondjuk itt a példája végén szereplő lelki tényezők azok mennyire játszanak ebben szerepet? Tehát, hogyha valaki az önök fájdalom ambulanciájára eljut, akkor ebben ott például tudnak segíteni, hogy ezeket a tüneteket szétszálazni és egy megoldást kínálni erre?
Igen, ez végül is a rendelés lényege is, hogy ott mindig több szakember ül le az egész családdal, tehát eljön az édesapa, édesanyja, vagy akár nevelőapa, nevelőanya, akár nagymama, testvérek, tehát az egész család jön el mindig a rendelésre, és orvos, pszichológus, szakorvos, klinikai szakpszichológus együtt foglalkozik a családokkal, de az ott esetben gyógytornász is ott van, vagy nőmért, tehát az ápolói szakma is képviselteti magát, vagy ha szükséges, akkor más szakembereket is bevonunk a kezelésbe, és a kezelés tervezésének az egyik alapja ez, hogy felmérjük, hogy ezek a tényezők egymáshoz képest, hogy tudják fenntartani a fájdalmat. Ez egyébként ilyen biopszichoszociális, tehát testi, lelki, társas modellnek is hívják, hogy így is mind a három komponens valahogy hozzájárul ahhoz, hogy valakinek fennmaradjon a fájdalma. Amit említettem, vannak betegeink, akiknek mondjuk a biológiai tényező jelentős, mert volt egy műtétje, ami azt mondjuk olyan az anatómiai, vagy akár, amit említettem, ilyen ízületi gyulladása van, vagy akár daganatos betegség, ami egy részét magyarázza a panaszoknak, de ott látjuk, hogy közben a család is reagál erre. Valahogy az iskola is reagál rá, valahogy ő is ezzel elkezd valahogy megküzdeni. Nyilván általában a hangulatot például befolyásolja, mert a fájdalomban akkor nem jó a kedvem, ez aztán visszahat aztán a fájdalomra, az alvásra, arra, hogy mondjuk mennyit mozog, és így tovább. Tehát ezek a tényezők együtt alakítják ki végül is az egész képet, és a mi célunk az ambulancián az, hogy ezt átlássuk, és segítsük a családot abban, hogy megtalálják a megfelelő módokat, ami lehet egy gyógyszeres kezelés is, tehát például a fejfájás esetén gyakori, hogy valakinek nem csak tenziós fejfájása van, amire nem szokás gyógyszert adni, hanem egy migrénes fejfájása is van, ott például egy jó gyógyszeres kezelés nagyon fontos, de hogyha neki rendszeresen a migrénje, az érzékenyíti a másik fajta fejfájásra is, tehát hogy elsődleges például ott egy gyógyszeres kezelés lehet. Olyan is előfordul, hogy valakinek nálunk derül ki, hogy van még olyan betegsége, amit egyébként érdemes kezelni, és úgymond a fájdalom hátterében az is egy tényező, és akkor azt természetesen javasoljuk, hogy kezdjék el kezelni, akár gyógyszeresen, akár diétával, vagy bármi más módon.
Segítsen azzal a minket hallgató szülőknek, hogy mondjon néhány olyan sarkalatos pontot, amikor arra utalnak a jelek, a tünetek, az együttállások, hogy orvoshoz kell fordulni, és nem elégséges otthon a fájdalommal, a betegséggel megküzdeni.
Érdemes azt figyelembe venni, hogy egyrészt, hogy ugye mióta tart a panasz, ha nagyon régen és ugyanolyan formában jelentkezik, és már vizsgálták, tudják, ismerik, akkor az soha nem, vagy nagyon ritkán jelzi azt, hogy ott valami más kialakult. Tehát például, hogy van, aki 8 éve van fejfájásos panasz, ugye gyermekkorban is ezért ez már előfordulhat, vagy 10 éves és kisiskolás kora óta, és nincsen egyéb tünete, csak a szokásos fejfájás, akkor nem, de hogyha ez viszont változik, tehát elkezd mondjuk a fejfájás mellé más tünet is megjelenni, nem lát jól, nem tudja úgy mozgatni a végtagját, vagy hány esetleg, tehát hogyha valami új tünet jelentkezik, akkor én mindenképp javasolnám, hogy menjen orvoshoz. A fájdalom kezelő kisokosban egyébként itt részletesen összetettük ilyen táblázatos formában, hogy mik azok, amik esetén érdemes orvoshoz menni. Én ilyen körszabályként azt mondanám, hogyha változik ez a tünet, vagy valami miatt a szülőt elkezdi aggasztani, hogy miért lett ez más, mint volt, akkor érdemes elkeresni. Nyilván itt a ellátórendszerek a különböző szintjei házi orvostól a sürgősség ambulancia mentő adott esetben mind lehet fontos. Van olyan hasi fájdalmas, például akinek közben kialakul egy vakbélgyulladása, ami jobb alhasi erős fájdalommal jár. Nyilván ezt előre nem lehet megjósolni, ha ilyen helyzet van, és nem a szokásos helyen fáj például a gyermek hasa, akkor érdemes gyermeksebészetet felkeresni.
Egyébként a Bethesdának a fájdalomkezelő ambulanciája az országos hatáskörrel dolgozik, vagy regionális Budapest és környékével fogadnak pácienseket?
Igen, országosan látunk el betegeket, tehát bárki fordulhat hozzánk. A bejelentkezéshez javaslom a honlapunk felkeresését, mert ott már eleve van több információ, ilyen tájékoztató videó is, hogy miből áll a krónikus fájdalom, vagy egy fejfájásos videó is található például fent, és e-mailben szoktuk kérni a családokat, hogy keressenek meg minket, mert előzetes feltétele, hogy az ellátást megkezdhessük, hogy kiküldjünk egy részletes kérdőívcsomagot, ahol rákérdezünk mindenféle aspektusára a fájdalomnak, hogy mikor, hol fáj, hogy kezelték korábban, mit, hogy befolyásolt, tehát elég részletes képet kapunk akkor már előzetesen arról, hogy ők éppen hogy küzdenek meg a fájdalommal, és akkor ezt már mi előre át tudjuk tekinteni, mielőtt ők jönnek az ambulanciára, és ezért mindenképpen az e-mailes bejelentkezést javasolnám. De telefonon is elérnek minket, az is a honlapon található.
Hogyan viselkedjen a szülő, hogyha a gyermekének fáj valami? És itt vegyük ketté a fájdalmat és a krónikus fájdalmat, amiket most megtanított nekünk itt a beszélgetés elején. Tehát ha elesik a gyerek, beüti a fejét, lehorzsolja a kezét, bármi, ilyesmi, és nyilván, hogyha már hónapok óta tartó fájdalma van. Tehát nyilván egy szülőnek nagyon nehéz látni, hallani, ha sír a gyerek, ha fáj neki, de hogyan érdemes mégis viselkedni, hogy az ne roncson a gyermek lelkiállapotán, helyzetén, hanem inkább segítsen.
Érdemes komolyan venni a fájdalmat minden esetben, tehát nem elbagatelizálni, hanem akkor oda menni, átölelni, beszélni hozzá, megigasztalni egy kicsit, amikor elindul a mondjuk egy akut esetben, ez mindenképpen az első lépés, és utána, ami az egyik leghadékonyabb módszer, azon túl, hogy nyilván a fájdalomtól függően lehet akár borogatni, hűteni, rögzíteni, bekötni, és itt tovább gyógyszeres fájdalomcsillapítást alkalmazni. Érdemes utána figyelemelterelés technikáját alkalmazni, ez egyik legjobban bevált módszer, itt vérvételek esetén is sokszor alkalmazzuk, hogy valami másról beszélgetni vele, valami jó élményre felhívni a figyelmet, vagy akár csak ha valami látszik a szobában, más, mint a fájdalom, ez nagyon hatékonyan tudja a fájdalmat csökkenteni. Nyilván a panaszoktól függ, hogy lefektessük a gyermeket, szokottoljuk a lábát, így tovább. Ez a szülői hozzáállás előnyös akut fájdalomban. Krónikus fájdalomról van, szóval régóta tartanak a panaszok, akkor ez viszont a panaszokat még jobban meg tudja erősíteni, ugyanis ott látszik sokszor egy ilyen mintázat, hogy akkor hasonlóan újra is, hogy jelentkezik a hasi fájdalom, akkor a szülő lefekteti, főz neki egy teát, borogatja, nem megy iskolába, és így tovább. Ez sokszor ahhoz vezet, hogy aztán a következő nap, miután az iskolá alól mentesült, úgymond a gyermek, újra jelentkezik a hasi fájdalom, hogy nem jelent ez, hogy ez egy képzelt fájdalom, tehát valós fájdalom jelentkezik, de valahogy a fájdalom is így meg tudja tanulni, hogy akkor kap egy plusz törődést a gyermek, hogyha újra jelentkezik a fájdalom, és ilyen esetekben inkább azt javasolnánk, hogyha ez ki van vizsgálva, már említett esetek, sürgős eseteket leszámítva, nem vakbél, nem hány, nincs láz, és így tovább nem szükséges infúzió, akkor menjen iskolába mindenképpen a gyermek, mert azzal tudjuk a legtöbbet segíteni neki, hogy ezt az aktivitást fenntartja. Egyrészt ugye a figyelmet is ez eltereli, de hogy a normál életét tudja a fájdalom ellenére vinni, kicsit egy ilyen edzői szerepet vett föl a szülő, és ezt erősíti a gyermek, hogy emlékszel múltkor is, amikor elmentél a edzésre, elmúlt a fájdalmad, milyen jó volt, feltöltöttél, találkoztál a kortársaiddal, és így tovább, az nagyon előnyös tud lenni, és erre biztatjuk is a szülőket, hogy ezt vegyék föl, ezt az attitűdöt, és ne kérdezzék például külön, hogy mondjuk volt-e aznap fájdalma a gyermeknek, hanem ha ő mondja, hogy nem voltam az iskolába, fájt a fejem, ez meg egy volt, akkor foglalkozunk vele, de külön ne kérdezzük, mert az is a figyelmet a fájdalomra irányítja, és megerősíti ezt a rontókört, amiről itt tulajdonképpen szó van.
Ugye a beszélgetés elején említette, hogy volt egy felmérésük, ami azt mutatta, hogy minden 12. gyermek például hiányzik az iskolából a fájdalmai miatt. Ha most erre gondolom, amit az előbb elmondott, akkor lehet, hogy ebben a 60 ezer gyerekben, a minden 12-ben vannak olyanok, akik valójában a szüleik, hogy mondjam, nem segítik abban, hogy ott legyenek az iskolában, mert elfogadják azt, hogy fáj ez az amaz. Tehát, hogy mit gondol erről a számról? Ez egy árnyalata benne?
Igen, ez egy normális szülői hozzáállás egyébként, hogy már beteg a gyermek, akkor ne menjen az iskolába. Hangsúlyozom sokszor, hogy az iskola, vagy a pedagógus is megijed, hazaküldi, ha bement, akkor is egy pár óra múlva újra otthon van, ami normális, egyrészt normális szülői hozzáállás, másrészt normális pedagógusi hozzáállás is, de ebbe az esetben kontraproduktív. Nyilván ehhez látni kell a leleteket, és lezárni úgymond a testi kivizsgálást, hogy itt már annyira sok mindent megnéztünk, hogy nincs értelme, vagy eleget megnéztünk ahhoz, hogy kimondhassuk, hogy itt egy fájdalombetegségről van szó, és akkor lehet ezt mondani, hogy akkor ennek ellenére, hogy bejelentkezik a panasz, menni kell az iskolába. A számokat illetően pedig az a szám nem azt jelenti, hogy mondjuk folyamatosan hiányzik az iskolából, mert van olyan gyermek, aki egyszer-kétszer hiányzik, nyilván van olyan, aki már magántanuló emiatt, és egyáltalán nem jár az iskolába, ami hát ugye ismerjük a gyermekkort, hogy hát elengedhetetlenek a kortárs kapcsolatok, az egészséges, lelki, szociális és testi fejlődéshez is. Tehát ez csak nagyon végső esetben jön szóba, és mi ezt nem támogatjuk, hanem inkább, hogy menjenek, de hogy a felmérésre még egyszer visszatérve azt kérdeztük, de nem volt mindenkinek olyan magas számú a hiányzása. Tehát lehet, hogy csak mondjuk 2 vagy 5 napot hiányzott az iskolából, de a többi napon mondjuk bejárt.
Még egy kérdés az akut fájdalomhoz. Ahogy beszélt mindenről, az jutott eszembe, hogy milyen gyakran hallhattuk mi is gyerekkorunkban, de hallom most is nagyszülőktől is, amikor azt mondják egy gyereknek egy ilyen elesés, valami ilyesmi után egy katona dolog, állj föl, menj tovább. Erről mit gondol?
Igen, ez egy olyan megküzdést támogat, ami nem ismeri el azt, hogy valós, meg hát egy szenvedés jelent annak a gyermeknek a fájdalom. Hát inkább azt támogatnánk, hogy látom, hogy nagyon fáj, nagyon sajnálok, de utána jöhet ez, hogy katona dolog, és akkor gyermet tereljük el. Tehát az elején mindenképpen én azt javasolnám, hogy ott legyen egy ölelés, egy odafordulás, egy elismerése a fájdalomnak, és akkor utána jöhet a katona dolog is. Nyilván ez is kérdés, hogy kinek milyen a szülői attitűdje, meg hogy áll ehhez. A kórházi körülmények között, hogyha mondjuk akár nem jutott vérvétel van, ott például igyekszünk úgy végezni az egész beavatkozást, hogy ő végig el tudja terelni a figyelmét, valami kellemes dologra gondoljon, most újabban már vihelszemveget is egyébként használunk a vérvételi ambulanciáján a kórháznak, ami szintén ez segíti, hogy ez végig tudjon menni. Nyilván nem ígérjük, hogy ez egy teljesen fájdalommentes dolog lesz, de azt sem mondjuk, hogy ezt mindenkinek ezt ki kell bírni, mert sajnos a lakosság egy része már tűfóbiássá válik egy idő után, és aztán emiatt nem megy orvoshoz, hogyha nem csillapítjuk elően a tű okozta, vagy hát a vérvétel okozta, vagy akár az oltás okozta fájdalmat. Tehát ezzel érdemes, vagy kell foglalkozni, és itt a katona dolog egy kicsit azt sugallja szerintem, hogy nem, tehát hogy ezt el kell kvázi viselni, hát nem kell elviselni minden fájdalmat. Nyilván valamennyit így is, úgy is el kell viselni, de hát sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy inkább a helyzet, hogy nagyon alacsony számban kapnak a gyermekeknek fájdalomcsillapítást egy ilyen kórházi bentét alatt, tehát kevesebb, mint a gyerekek fele az, akiknek megfelelő a fájdalomcsillapítása, tehát ebben még így nagyon sok teendő van.
A könyvben stresszről is írnak, és hogy ezzel hogyan lehet megküzdeni, és itt is arra kérném, hogy nyilván nem tud mindent elmondani, de én például egyet ide kiírtam magamnak, ami nekem tetszett, de nyugodtan mondhat másikat is, de mondjuk a pillangó ölelést, ha esetleg megtenni, hogy elmondja, hogy ezt hogy tanítsuk meg a gyerekeknek, és ezt hogy lehet tenni, vagy ha mond még ezen kívül is nyugodtan. Tehát mi az, amit átadhatunk a gyereknek, hogyha stresszes, feszült, akár az iskola után, akár más miatt, akkor tudja magában oldani ezt a félelmet, fájdalmat, stresszt.
Igen, a pillangóölelés, amire utalt, az egy ilyen önmegnyugtatási technika, amikor egyenesen egy széken ülünk, és karjainkat úgy tettük keresztbe, hogy az ujjaink a ellentétes vállunkat érintse, és közben a tenyereink a kar felső részén nyugszanak. Ez egy olyan technika, ami alkalmas biztonságos pozitív érzések nyugalmi állapot megerősítésére, tehát egy kicsit saját magunknak a stresszintjét tudjuk lecsökkenteni. Talán én még a légzést emelném ki, vagy a légzésgyakorlatot, tehát a mély kilégzés, illetve a lassabb légzés, tehát ilyen mélycsöbb légzésnek is hívják, hogy ugyanannyi ideig tartjuk bent a levegőt, ugyanannyi ideig fújjuk ki, meg ugyanannyi ideig fújjuk, tehát négy oldalon egyforma ideig tart egy légzésfázis, az egy kicsit növeli a vér széndioxid szintjét, és lazítja az izomzatot, meg hát a kezelésben is sokat tud segíteni, tehát ez például egy már nagyobb gyermekeknél alkalmazható gyakorlat. Itt a stressz az valahogy úgy járul hozzá itt a krónikus fájdalom problémáihoz, hogy különböző helyen, tehát az idegrendszerben is kapcsolatban vannak azok a területek, amik a stresszért felelnek, illetve ha valaki stresszes, akkor ha bele gondolunk, akkor ugye az klasszikusan egy olyan reakció, ami a karfogú tigristől védett meg minket, hogy el tudjunk menekülni, vagy meg tudjunk küzdeni egy veszélyhelyzettel. A mai világban ugye sokszor mondjuk egy dolgozat, vagy egyéb ilyen megmérettetés okoz stresszt, és nincs lehetőség arra, hogy ténylegesen meg tudjunk küzdeni, úgymond egy karfogú tigrissel, viszont a válasz az megjelenik a testben, tehát fokozódik az izomtónus, van egy feszültség, vér kerül az izmokba, és a vérrendszer pedig leáll, gyorsabban mer a szívünk, izadunk, stb. Tehát, hogy egy ilyen állapotba kerülünk, viszont ennek a csökkentése nem tud úgy megvalósulni, hogy nem tudunk elfutni, mert mondjuk például egy ülő ezzel vagyunk egy négy országban, és akkor ezek a gyakorlatok hát segíthetik ezt, hogy ebből a helyzetből ki tudjunk jönni, viszont ha benne maradunk, akkor ez a testi feszültség ugye sokszor sok betegünknél, ugye például akinek izompanasza van, vagy derék, és így tovább ez a feszültség, aztán hát az adott terület fájdalom szintjét is növeli, de akár ugye a bélrendszerben is, tehát szoktuk is mondani, hogy gyomorgörcse van, gyomoridege van, tehát ezek a típusú fájdalmakat is a stresszt erősíti. A fájdalomkezelő kisokosban különböző életkoroknak megfelelően igyekeztünk olyan technikákat összeszedni, amit akár otthon is lehet alkalmazni, és a honlapunkon pedig vannak még további honlapajánlások is, tehát ha valaki minket ott fölkeres, akkor ott is átkérdezhetjük is azokat az otthon végezhető gyakorlatokat, amit akár például a szülő saját magának is tud egyébként alkalmazni, vagy hát a gyermeket tudja segíteni, hogy ő alkalmazza.
Még egy dolog, ami engem talán a legjobban meglepett a könyvben, hogy a mozgásnak mekkora szerepe lehet a fájdalom kezelésében, a stresszben is, nem tudom, azt kérdezem.
Igen.
Ez miért van, és ez minden ilyen fájdalomra igaz, vagy mondjuk, ha valakinek, nem tudom, mozgásszervű fájdalma van, akkor arra azért nem feltétlenül igaz ez.
Igen, van most éppen egy kutatás is az ambulanciánkon ezzel kapcsolatban, ahol a már említett kezelést, ahol több szakember együtt dolgozik, kiegészíti egy mozgásmotivációs beszélgetés, ahol a gyermekek összeállítanak egy mozgástervet, tulajdonképpen egy kicsit mondhatnám, hogy edzéstervet, amit otthon tudnak utána alkalmazni, és ebben segíti őket egy gyógytornász kolléganő, aminek a hatását nagyon pozitívan értékeljük, már több mint egy éve megy ez a vizsgálat, sok család úgy jön vissza, hogy tulajdonképpen ez volt, ami a leginkább segített nekik, hogy a fájdalmat meg tudjanak küzdeni. Itt több dolgot emelnék ki, egyrészt a stresszhez visszakanyarodunk, a stressznek a idézőjelben lebontásában nagyon nagy szerepe lehet a mozgásnak, főleg azoknál a gyermekeknél, akik például korábban is mozogtak, akkor ez ugye az életük része, hogy a sportban tudják kiengedni, úgymond a gőzt és a stressz. Sokszor látjuk, hogyha ezt abba hagyják, és akár a fájdalom miatt, akár másokból, akkor az hozza annak a valószínűségét, hogy megjelenjen egy krónikus fájdalom, és aztán újra elkezdenek mozogni, akkor ezen a ponton lehet őket hát kihozni ebből a helyzetből. A másik, hogy tehát a mozgás felszabadít sok olyan anyagot, ami egyébként a szervezetben fájdalomcsillapító anyagként is működnek, olyan endorfin hormonokat, amik a belső fájdalomcsillapító rendszer részei a szervezetnek. És talán a harmadik, hogy ez a ritmusos izom összehúzódás, elengedés, ami mondjuk mindenfajta sporttevékenység része, ez nagyon jó hatással van a különböző testtájakra, és az izomzatot ellazítja, ezért minden típusú fájdalomban alkalmazható. Itt, ahogy említettem, a mozgásterv is egyébként individuális, tehát van akinek az a kihívás, hogy egyáltalán az ágyból kikeljen, van, aki pedig egyébként érsportot művel, és inkább mondjuk csökkenteni kell valahol a terhelését, vagy másfajta mozgásformát is érdemes például beiktatnia. Ezt egyenként beszéljük át a paciensekkel. Mozgásszervi fájdalomnál, tehát hogyha olyan panasz van, hogy mondjuk nem használja a lábát, mert ott volt egy sérülés, vagy ott van fájdalom, ott is hogy például egy rehabilitációban is fokozatosság elve alapján érdemes a mozgást is beiktatni a kezelés részeként. Egy dolgot még kiemelnék, hogy gyakori probléma a rendszeres fájdalomcsillapító szedés, ami egy akut fájdalom esetén nagyon hasznos lehet, lázza van valakinek, vagy akár egy baleset kapcsán is ezeket fontos adni, és jó. Viszont a hosszú távú itt elsősorban a nem szteroid gyulladás csökkentőkre gondolok, ami általában ugye láz, meg fájdalom esetén recept nélkül is lehet váltani a patikában, hogy hosszú távon ezeknek az alkalmazása káros. Tehát érdemes akkor átgondolni, ha már egy ideje, főleg az egy ideje alatt azt értem, hogy már akár hónapok, vagy akár előfordul, hogy évek óta tett be akár napi szinten fájdalomcsillapítót egy gyermek, és közben meg nem is látszik, hogy ennek lenne hatása, akkor érdemes a házi orvossal vagy a szakorvossal átbeszélni, hogy ennek mi lehet a hátterében, és racionalizálni, egy kicsit átszervezni, hogy mikor is érdemes gyógyszert bevenni. Itt fejfájásnál külön kiemelném, hogy ott az, hogyha valaki rendszeresen vesz be ilyen típusú fájdalomcsillapítót, tehát akár mondjuk minden második nap, tehát 15-ször egy hónapban már az önmagában annyira felborítja a fájdalomérzékelő rendszert, a fájdalomcsillapító okozta fejfájása is lesz. Az segít, hogyha inkább csökkentjük a fájdalomcsillapítók szedését. Itt arról most nem is beszélek, hogy hát nyilván az ilyen mértékű fájdalomcsillapító szedés a vesére, gyomorra, májra és más szervekre is milyen hatással van. Tehát ha ilyet tapasztalnak, akkor érdemes konzultálni szakemberrel.
A könyvet is úgy zárják, hogy néhány történetet osztanak meg az olvasókkal, akiken tudtak segíteni. Megteszi, hogy mond egy történetet, egy önnek emlékezetes, akin tudtak segíteni a Betesdában?
Igen, talán ő nem szerepel ezekben a történetekben, de azért érdekes, mert az egyik oka is volt, hogy ezt a kisokost aztán megírtuk, ugyanis gyakran láttuk, hogy látjuk ezt, és ebben a történetben is ez volt érdekes, hogy amikor megértik a szülők, illetve a gyermekek azt, hogy alakult ki náluk ez a probléma, az önmagában már fél siker. És ezt érozza meg ez a könyv is, hogy egyáltalán megérteni azt, hogy itt miről van szó, az már önmagában terápiás hatású. És itt is ez történt, egy cukrofájdalommal élő 2-3 éve számtalan helyen vizsgált, injekciókkal, különböző gyógyszerekkel, szteroidokkal is kezelt lányról van szó, akinek így a cukorját nem tudta használni, nem tudott már írni, állandó ilyen csinás, illetve gipszes rögzítőket visel, de nem nagyon változtak a panaszai, és aztán az első találkozás után láttuk őket kontrollvizsgálatra, de 3 hónappal később, de nem jöttek, és akkor írtunk a családnak, ami nálunk szokás, hogy vannak, mi a helyzet, hogy alakult a panasz. Akkor egy képet küldtek, ahol egy ilyen mászófalon mászott a gyermek, és az apuka írta, hogy hát ez talán a legjobban mutatja, hogy milyen hatással volt a kezelés a gyermekre. Azt is írta, hogy nem szeretem újra jönni, hogy emlékeztesse a gyermeket a fájdalomra az ambulancia, de megfogadták a tanácsokat, megértették, hogy mi a probléma, és elkezdték ők is a gyermeket motiválni abban, hogy használja a kezét, és fokozatosan sikerült eljutni ehhez a képig, ahol már mászófalat mászik. Talán ez egy jó példa arra, hogy mennyire sokat segít az, hogyha megértik a szülők, hogy a testi, a lelki, meg a társas tényezők, hogy alakítják aztán ki ezt a klinikus fájdalmat, és ennek mentén hol lehet kezelni.